Dorika, gyere a mikrofonhoz, kérlek, mert
itt
adásban vagyok,
vagy. Annyi mindent kell egyszerre csinálni, el se tudjátok képzelni, mert
nagyon
itt a klímát is kapcsolgatnunk
nagyon
kell.
Nehéz meg munka. Akartok izzasztani, ezért bekapcsoltátok a klímát meleg, melegre.
Lehet, hogy bekapcsolom egy autót, és elkezd meleget fújni.
Hát ez kortárs, nagyon kortárs.
Felvetted a célnát.
De hogy kivette fel a célnát?
Jolonics Tamás vette fel a fonalat, aki táncos koreográfus és a Szegedi Kortársból lett művészeti vezetője, ami már egyébként 30 éves. Erről is fogunk beszélgetni. De hogy te sokszor nyilatkozod azt, hogy a kortárs, hogy az te nem szereted azt a kifejezést már. Szerinted azért, mert van hozzá egy kicsit egy lila fogalom, vagy miért?
Azért is egyébként, ez is igaz, hogy valami olyan társul hozzá, ami sokak számára riasztó.
Biztos érthetetlen lesz, biztos olyan
igen,
zavaros
valami,
lesz.
Valami olyan lesz, amit nem értünk, és igen, ezek társulnak
mit
hozzá.
Mit kell gondolni róla?
És amúgy is az elmúlt 30 évben is sok vita volt erről, hogy mi a kortárs. És nyilván volt egy korszak, amit úgy nevezhetünk, hogy a kortárs művészet, ami sok mindez kapcsolódik, nem akarok, én nem vagyok egy művészet történész, meg művészet elemző sem, de nyilvánvaló a performance korszaknak egyfajta eredménye is ez, és szerintem nem a táncművészet volt ebben a legerősebb, a képzőművészetben is máshol sokkal erősebben volt ez jelen. De azt gondolom, hogy elmúlt. Tehát itt azt zavar meg sokakat, hogy mivel kortársnak nevezzük, azt gondoljuk, ez örökké van, hiszen mindig mintha most történne a dolog. De azt gondolom,
mindig
ez is...
van a kortársaink, akik éppen csinálnak valami.
Hát igen, volt híres koreográfus, aki nálam híresebb volt, és zavarta például ez a szó, és hangosan jegyezte meg egy helyszínen, hogy nem most akkor ő nem kortárs, Juronics, nem vagyok kortárs. Én mondtam, hogy ő az, csak amit csinál, az nem az, de...
Tehát, hogy na itt jó, ez de a, akkor hogy lehet ez definiálni?
Már nem kívánnám ezt definiálni. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ezzel nem kell foglalkozni, hogy most ezt így nevezzük, vagy úgy nevezzük, vagy jó, vagy nem jó. Mi nyilván, mivel így lettünk ismertek, hogy Szegedi kortársba lett, és tulajdonképpen működik is a dolog, hiszen a célunk az, hogy azért alapvetően mindig egy új esztétikát hozzunk létre, és mi igyekszünk mindig megújulni, ez szerintem mind törekvés fontos, még akkor is, ha egyébként mi Mandrással már benne vagyunk a korban, de a szellemünket azt nagyon igyekszünk frissen és nyitottan tartani, és látni azokat a trendeket, amik egyébként vannak a világban, hiszen ez szerintem mindig fontos, sőt adott pillanatban valahol trendsetternek is akarunk tűnni, főleg Magyarországon, és azok a fiatalok, akik körülvesznek minket, hiszen a társulatunk nagyon fiatal, és nagyon nemzetközi is, hiszen rengeteg külföldi táncosunk van, és a menedzsmentünk is külföldi, tehát hogy van az egészben egy ilyen kitekintés.
Hogy alakul ki? Hogy egy magyar társulatnak külföldi a menedzsmentje, erről mesélj kicsit.
Hát egyrészt a táncosok is miért külföldiek, ennek is vannak okai, és még megpróbálom mindig kerülni most ebben a beszélgetésben is a kritikákat arról, hogy mondjuk kellően jó oktatási rendszer van-e vagy sem. De lényeg az, hogy amikor mi meghirdetünk egy próbatáncot, egy auditiont, ugye, nemzetközi szinten hirdetjük meg, most már nagyon sokan csinálják éppen Magyarországon, láthatóan nem csak mi, mások is ezt átvették, és meghirdetjük olyan oldalakon, ahol ez láthatóan sokakat ér el Európában, sőt a világban, és akkor azt látjuk, hogy mondjuk 350 e-mail érkezik arra két helyre, amiben nagyon-nagyon sok európai, de azon kívül kanadai, amerikai, ausztrál és mindenféle állampolgárságú jelentkezők vannak, és onnantól kezdve nem számít más, csak a tudás. És kiválogatjuk azt az 50-et, akit elhívunk, tettük ezt idén is egyébként, meg minden évben, és az 50 elutazik ide, megnézzük őket két napon keresztül, és a legjobbat választjuk ki. Ha éppen külföldi, akkor külföldi, ha jobb, mint sajnos mondjuk jobb, sokkal jobb, mint a magyar táncos, akkor már őt választjuk nyilvánvalóan, ez a legfontosabb szempont. Az is igaz, hogyha jó a magyar, akkor a magyart hamarabb fogjuk választani, mint a külföldit, hiszen célunk az is, hogy erősítsük és fejlesszük a magyar táncosokat is, annak a körnek az erejét, akik tudnak táncolni.
Most tehát, mi az arány egyébként? Hát ilyen,
most több a külföldi, jövőre több lesz a külföldi, uh-huh. De jövőre is például veszek föl frissen végzős magyar táncost, aki az egyetemen most végez uh-huh. Valamelyik szakon, és és kezdőként hozzám kerül, mint gyakornok, hogy hogy legyen lehetősége belelátni ebben a munkába és fejlődni, és aztán ki tudja, hogy meddig maradunk együtt. És a menedzsmentre, bocsáss meg még egy szóval, hogy hát ahhoz, hogy, hogy meg tudjunk jelenni mi Európában, ahhoz muszáj olyan aktív menedzsmentet működtetni, aki képben van adott helyeken is, tudja ezt a fajta lendületet és mentalitást és minőséget képviselni, és ezt most
meg... a kapcsolati tőke.
A kapcsolati, és egy olyan menedzsmentet dolgozunk, akik 20 éve jelen vannak az európai piacon, és utaztattak társadalmat, és most mellénk álltak, és mi vagyunk azok, akiket utaztatnak, és ez úgy látszik gyümölcsöző számukra is, hiszen most már sok országban, és ők belgák.
Ti Belgiumban nagyon népszerűek
vagytok. És most Belgiumban
vagytok.
Nagyon megyünk, tehát ott nagyon, nagyon, nagyon nagy szériát mentünk most is, ugye, és előtte már télen is voltunk kint, ugyanilyen hosszú turnén, és láthatóan ennek megvan az eredménye, hiszen 1500-tól 3000 fős helyszínekig töltjük meg a házat, és félelmetes látni tényleg, hogy egy kisvárosban is, mint Hasselt, vagy Gent, nem olyan kicsi azért, tehát nem olyan kicsi, de nem egy főváros, ott is egyszer csak a 2000-es csarnok vagy színház zsúfolásig megtelik, és nagyon boldogan tapsolnak, a végén állva tapsolnak. Milyen jó egyébként a közösségi média, mert amikor ezt mondjuk pár éve még mondogattuk, hogy mi milyen sikeresek vagyunk külföldön, akkor mondták azt, hogy hát persze, a messziről jött ember azt mondta, amit akar, persze, mindenki azt mondja, hogy sikeres. Most egyenesen osztjuk meg ezeket a tartalmakat, amint tapsolnak és felállnak, mi ezt felvesszük, és azonnal osztjuk meg, hogy ne mondhassák, hogy nem álltak föl.
A bizonyíték
valóban.
Megvan a live.
Muszáj, egyszerűen van. Bizonyíték, és muszáj a nézői visszajelzéseket is kitesszük, hiszen rengetegen kommentelnek utána is nagyon jókat, és ezeket mind
de
osztjuk meg.
De ezt a nézőknek teszed ki, vagy ez a hazai szakmának teszed ki, vagy esetleg annak, aki
mindenkinek.
A pénzt osztaná?
A konkurenciának.
Mindenkinek kitesszük, akinek kell, erősít minket.
A Szegedi Kortárs Bérlet milyen brand külföldön? Tehát, hogy milyen, mit képviseltek, van nekünk valami ízünk, látod, egyből
nem
több eszem van, és a szemét a sikerről van szó. Hogy szóval, nem. hogy van egy ilyen...
Megcsináltuk.
Annyira jók vagyunk, igen. Mindannyian.
Igen. Győztünk, tértek Tamás. Szóval, hogy mi ez, amit ti tudtok, mi ez a sajátos íz, vagy megfogalmaz ezt valaha valaki nektek külföldön? Mondjuk Belgiumban, Lízsben, Szeged hát, testvérvárosában, vagy akárhol.
Mivel nem beszélgetünk most még egyre magunkról a kinti nézővel, vagy a szakmával.
A
legfontosabb részes a menedzserünk, aki egyébként ismeri a szakmát, és 20 éve dolgozik a tánc területén. A legfontosabb visszajelzés tőle van, aki nagyon boldog attól, ahogy velünk dolgozhat, és nagyon elégedett a darabokkal. Ha valamelyikkel nem elégedett, azt ő pontosan el is mondja. Tehát pontosan látszik, hogy, és én is tudom, hogy mi az, amit ő utaztatni fog. Tehát ebben van azért egy kereskedelmi szempont is, és ezt sose lehet kihagyni, hogy mi a kereskedelmi szempont, ez nem biztos, hogy ez a kommercionális szempont, mert kereskedelmi, ugye, ez nem biztos, hogy egy rossz minőséget, vagy igen, valamiféle, hanem pont, hogy a minőséget jelenti sok esetben, és ugyanakkor pedig mégiscsak nagyon látható a témaválasztás. A cím, a zene, a minőségen túl ezek nagyon fontosak. Nem lehet akármilyen címmel például indulni egy ilyen turnéra. Maga a most a legutóbbi bemutatónk, ugye a Fekete Hattyú című, az maga, az az ötlet, hogy mi ezzel foglalkozunk, az a menedzsertől jött. Megcsináltunk a nagy turnénkat a Kamira Buránával, ami nyilván jó cím, és a mi darabunk ugye már kiállt a Jócskán az időpróbáját, hogy a 23 éves darab.
És még játszátok.
És folyamatosan játsszuk, és még nagyon sokat fogjuk játszani, már ősszel már tele van külföldi fellépésekkel a Kamira Burának. És ő mondta, hogy csináljuk egy Hattyúk tavát, mert az milyen jó eladható, és hogy milyen jó téma, jó cím, jó zene. És én mondtam neki, hogy hát jó, igen, csak én nem akarok Hattyúk tavát csinálni, mert a Hattyúk tava az valami az ember fejében. Arra azt fogják mondani nézők, hogy bemegyünk, tudni akarjuk, ott látni akarjuk a tütüt, látni akarjuk a klasszikus balett tipikus megjelenését, és azt én nem vállalnám, hiszen mi nem az a társulat vagyunk. Létszámban sem, technikai tudásban másfajtát képviselünk. És akkor mondtam, hogy jó, akkor megcsináljuk, de csináljunk inkább egy Fekete Hattyút. Nem nyilvánvaló volt, hogy jó a cím, hiszen a film után nagyon beült a fülekbe. A darabnak semmi köze a filmhez. Annyiban van hozzá köze, hogy valóban pszichoanalitikusabb megközelítés, és valahol ennek a sötét erőnek a megjelenését pszichoanalitikus módon keressük a szereplőnkben, egy teljesen más úton, de nagyon izgalmas maga a felvetés.
Szerinted az eredeti Bolaedben egyébként két hattyú van, vagy csak egy?
Én nem tudok duplát olvasni, tehát én az eredetiben kettőt látok. Ugye ott pont az ellenkező játék, ott az eredetiben ugye az van, hogy egy hasonulás történik, ott egy varázslat történik, és a két különböző személy egy azonos formában jelenik meg. Ott a forma az, ami becsapja ugye a herceget. Ott az a játék az egészben, hogy egy másik személy azzal az arccal és azzal a formával és tudással jelenik meg, mint ami gyönyörű hattyunk Odett, ugye.
Itt viszont egy hattyúról van szó, aki tulajdonképpen tudathasadásos.
Hogy két különböző táncos nő táncol egy személyiséget, és a végén ez kiderül, hogy tulajdonképpen egy személyiséghasadásos történetről van szó, és hogy a két oldalát, a jó, a fehér és a fekete oldalát, az különböző táncosok táncolják. Ez nekünk is egy formai játék, aminek van egy nagyon erős tartalmi háttere. Na, a lényeg az, hogy itt jött vissza ez a kereskedelmi szempont, hogy ez egy jó dolog, és egyébként meg a Csajkovszki zenéje meg fantasztikus.
Persze, pont ezt akartam kérdezni, hát hogy ez a Csajkovszki zenét, hogy tudjátok, egy kicsit modernebb értelmezésre, vagy egy kicsit sötétebb formára ráhúzni, vagy hangulatra?
Hát nagyon könnyen, az egy nagyon erős zene, az nagyon mély tartalmakat tud közvetíteni. Nyilván az egy nagyon jelentős zenei szerkesztői munka volt a részemről, hogy az én történetemhez mely részeket alkalmazom, hiszen nem az egész 2 óra 45 perces hatalmas 4 felvonásos zenei anyagot használom, hanem egy 2 felvonásos 75 perces művet csináltam belőle, tehát tudtam szelektálni, és azokat a nagy csoport részeket, amik abban vannak ilyen táncok, azokat nyilván kihagytam például, hanem sokkal inkább koncentráltam a dramatikus részekre. Tehát mondanám, hogy egyébként a nézők, vagy a hallgatóknak, tehát a hallgatók nézzék meg június 16-án az évad utolsó Fekete hattyúját a Nemzeti Táncszínházban, de mivel nincsenek jegyek, ezért már nem tudom ezt felajánlani. Tehát jövőre, az nekünk szeptembertől az új évadban majd játszani fogjuk, és akkor várunk mindenkit, mert érdekes a történet, érdekes a felvetés, de nagyon színház. Nem tisztán tánc, amit mi csinálunk, az majdnem mindig be van ágyazva egy nagyon erős színházi közegbe, díszlet, jelmez, fények, egyebek, egy erős színészi játék, és nagyon erős dramaturgiai vonalvezetés és karakterábrázolás. Ezek mind együtt azt gondolom színházat csinálunk, és ez szerintem fontos, ez a külföldi piacon is ritkaság.
Uh-huh. Akkor most válaszoltál nekem, igen. Tehát igazából...
Eljutottam, hogy egyszer el fog jutni. Igen, ez ritkaság, ez a bátorság, hogy színházat mersz csinálni. Alapvetően az elmúlt 30 évben a trendek mindig a felé mentek, hogy bűn történetet
narratívan.
Ne legyen lineáris. Ez ment, és közben látom, hogy nagyon erősen kanyarodnak vissza ők is. Uh-huh. Hát olyan kicsit olyan, mintha ez egy ilyen kanyar lett volna a táncművészet színházi formájában.
Erről a Seregi László jut egyébként eszembe, erről a
nagyon helyes, nagyon helyes.
Erről a fajta hozzáállásról, mert ugye ő, és ott itt van egy analógia, mert ugye ő is néptáncosként végze, tehát hogy nem volt klasszikus balett végzettsége, de mondjuk ő klasszikus baletteket komponál, tehát hogy az, azért az nálatok különbség, de ő volt az, aki globálisan.
Mert akkor az volt a forma. Meggyőződésem, hogy a Seregi most élne, akkor könnyedén csinálna mást is, mert ő is csak színházat akar csinálni.
Igen, és állítólag neki mindig az okozott nehézséget, amikor mondjuk egy padödöt ki kellett dolgozni, tehát kellett egy klasszikus ugye tánc rész abban a Rómaiul Júliában, vagy Akrancosban, vagy bármelyikben, amit megcsinálj, hogy akkor jó, de akkor azt neki ugye kellettek a mondatok, tehát a figurák, a lépések,
pontosan,
a forgások, amint tudom én, és az neki, mert egyébként ő látta az egészet, igen, hallotta, igen. Ott volt előtte a látvány, a fényekkel, az érzelmek, a narratíva, a dramaturgia.
Hát ott volt Kaszás mellette azért,
igen, igen. De hogy engem nagyon érdekelne az, hogy mi történt a néptánc szakon, amikor te oda jártál, mert ha jól tudom, mert vannak ilyen tánctörténész kémeim, akikkel beszélgettem erről, akik azt mondták, mesélték nekem, hogy például te osztályod, ahol végeztél néptánc szakon, hogy szinte senki nem lett néptáncos, hanem mindenki kvázi kortárs tánc felé ment. Tehát, hogy mi történt ott, hogy te mondjuk néptánc szakon végeztél, és aztán abban a pillanatban szólistaként egy kortárs társulatban találtad magad Szegeden.
Nagyon összetett a kérdés, és azért ezt én nem állítanám ezt helyesnek, ezt a mondatot, hiszen a mi osztályunkban nagyon-nagyon remek néptáncosok kerültek ki, de az is igaz, hogy nagyon sokan közülük a néptáncban is kifejezetten meghatározó karakterek voltak. Azért ez egy korszak, amiről beszélünk a mostani fiatalokhoz képest még a beszélgetés világa, amikor még meg akartuk fejteni a világot, és a rendszerváltás előtti pillanatokról beszélünk, tehát egy kulturálisan is, társadalmilag is nagyon izgalmas közeg, ahol ráadásul néptánc egy olyan jelenség volt, ami egy új motívum, a táncházmozgalom, a népi vonal erőssége és az identitás meghatározása egy nagyon különleges pont. Tehát azt gondolom, hogy ennek volt egy ereje, és az, hogy hát akkor nem voltak még ilyen eszközök, ugye mi beszélgettünk egymással, és abból fejtettük meg a világot, és szerintem egyébként visszatérve Pataki András barátomra, aki ugyanez egy idősebb, de ugyanúgy néptáncos néptánc tagozat is, előtte Honvéd együttes egyebek. Tehát, hogy mi mindig beszélgettünk a világ dolgairól, és ez szerintem sokkal erősebb kötőszövet, mint SMS-t írni, vagy messengeren írogatni. És ebből a generációból, a mi osztályunkból is valóban, miközben például az Ertl Peti, aki most a Nemzeti Táncszínház az igazgatója, vagy mások, akik néptánc vonalon voltak kifejezetten erősek, közben valóban volt a mi generációnkban egy nyitottság afelé, hogy mást is csináljunk. Itt van a Horváth Csaba, aki például ugye a fizikai színház vonalon rendezőként jelentőset alkot, és egyébként sorolhatnám még a kollégákat, akik kifejezetten erős nyomot hagytak ebben a szakmában. De az is igaz, hogy azért a mi időnkben, amikor mi indultunk, volt még erre idő. Hát amikor mi kikerültünk, azért mi nem tudtunk jól táncolni, mondjuk bármilyen más, csak a néptáncot. Tehát ahhoz, hogy én kortárs táncossá vagy bármivel váljak, még ha meg is voltak nekem a testi adottságaim és a képességem, az nekem volt 6 évem, hogy én fejlesszem magam Szegeden, tanuljak mindenféle odajövő külföldi koreográfusoktól, Imre Zoltán, mint szellemi vezető ezt a nyitottságot megmutassa. Tehát idő volt, ma már nincs erre idő.
Ő volt a Szegedi balettvezetője.
Imre Zoltán volt az alapító művészeti vezető, és egy nagyon nyitott vezető volt. És Nyugat-Európába jött haza, tehát tudott mindent a világról. Szóval, hogy akkor volt idő fejlődni, és a mi kis tudásunk az akkor még, ha bátrak voltunk és megmozdultunk, még az is érdekesnek számított. Ma már ez nem elég. Ma már nagyon kell tudni 18-19 évesen, akkor valaki végez, ott tudni kell táncolni. Különben nem jut sehova. Nincs már idő egyszerűen a mai fiataloknak. Annyira sokat fejlődött a mi területünk, hogyha nincs meg az alaptudása valakinek ebben a pillanatban, akkor nem fog bekerülni nagy együttesbe, hogy nagyon kell még magát képezni ahhoz, hogy felfigyeljenek rá.
Hát de kemény lehet, nagyon sok minden kemény egy fiatalnak ma. Innen folytatjuk nem sokára a beszélgetést Juronics Tamással. Gyertek velünk tovább a 2-es számrendszerben.